órától a Kossuth Rádióban. Két lábbal a földön. Gimnáziumi közösség a környezetért.
Rögtön a bejáratnál elemgyűjtőt talál. Szelektív gyűjtőink vannak a folyoson, több helyen papírműanyag. Van kulacs töltőállomásunk, ahol a gyerekek a csapvizet szűrt formában tudják fogyasztani.
Mennyire figyelnek a gyerekek és a szülők a hétköznapokban a környezetük védelmére? Visznek-e szatyrot a vásárláshoz? Kikapcsolják-e a laptopot, ha éppen nem használják? Isznak-e csapvizet? A Földnapján egy zöld szemléletű gimnáziumban jártunk.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5 óra múlt 7 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
Jó reggelt kívánok! Április 22-én szerdán a Csillák és a Noémik ünneplik névnapjukat. 1989-ben pont ezen a napon oszlott fel a KISZ. 1970 óta, hazánkban 90 óta, ez a nap a Föld napja. És hogy mivel készülünk mai műsorunkba? A Miskolci Egyetem levelező gyógynövény szakirányt indított.
Gyógynövénykeltünk, van magas ágyásos és sima gyógynövénykeltünk. Itt körülbelül a hallgatók egy olyan 40-50 féle termeszthető gyógynövényt és fűszernövényt tudnak megismerni.
Aztán veszélyhelyzetet sürget Szombathely polgármestere aszbeszt szennyezés miatt a városban és környékén.
Veszélyhelyzetet kellene kihirdetni kormányzati szinten, de amit az nem történik meg, addig tesszük, amit tudunk. Amire koncentrálunk, az az ideiglenes intézkedések megtalálása annak a végleges és nagyon gyors megoldásnak, amelyik a kipózást megszünteti.
17:30-ig jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltajkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Gyarmati Péter. Tóalmási Andrássy kastély valódi filmsztár. Szerencsésebb napjain olyan örökérvényű mesterműveknek adott otthont, mint a Tizedes meg a többiek, de persze a mesés épület nem tudta elkerülni az operetteket sem. A kastélyról szól nekünk ma a Hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A Tizedes meg a többiek.
Egy zászlóaljban két molnár. Tizedes. És mind a kettő futár.
A Csárdás királynő.
A barométer esőre áll.
És a Különös házasság egyes jeleneteit is a Tóalmási Andrássy kastélyban és parkjában rögzítették.
Ó, várjon már az úrfi, az asszony mindjárt készen van az ebéddel.
Épp ezért jöttem én is. Méltóságos Dőri báró tisztelteti, és szívesen látja ebédre az úrfiakat.
A Pest vármegyei dombok között megbújó épületbe belépve, az embert azonnal hatalmába keríti a történelem. Bár a barokk falak monumentálisak, a legmeghatározóbb látvány mégis az előcsarnokban fogadja az érkezőt, egy kecsesen ívelő falépcső, amely egyenesen a francia főváros hangulatát idézi. Mezei Tamás, a Vol Életszava Alapítvány tulajdonában lévő kastély vendéglátás vezetője.
A kastélyban a legszembetűnőbb különlegesség az a falépcső, ami a Párizsi Operaház falépcsőjének a mintájára épült.
A belső pompa mellett a kastély egyik égköve a fémszerkezetű üvegház, amely egykor a tulajdonosok társadalmi rangját jelképezte.
Fontos eleme volt a korabeli kastélynak akkor, amikor építették. Ez egy presztízs kérdés volt, hogy egy szép, akkori kornak megfelelő fémszerkezetes üvegházat építsenek. Később sajnos a világháború során ez nagyon lepusztult. Amikor az Életszava átvette ezt a kastélyt, az üvegház omlásveszélyes állapotban volt, tehát le volt zárva. Azóta, hála Istennek, sikerült az üvegházat teljesen helyreállítani, így ma is az eredeti fényében pompázhat.
Sokan csak Andrássy kastélyként emlegetik a birtokot, pedig a neves család nem lakott itt életvitelszerűen.
Gróf Andrássy és az ő családja a Csíkszentkirályi kastély és több más kastély mellett ezt a kastélyt is vadászkastélyként használták.
A kastély élményhez szervesen hozzátartozik a 30 hektáros park.
A leírások szerint Pest vármegyének minden kétséget kizáróan a legszebb kastélyparkja volt.
A történelem kereke a háború után nagyot fordult. Az arisztokraták helyét úttörők és üdülő gyermekek vették át.
Tehát rengeteg tábor tartottak itt, különböző sporttáborokat. Aztán az 1980-90-es évektől az Életszava Magyarország Alapítvány már megkezdte a tevékenységét, és onnantól kezdve viszont keresztény táborok működnek itt nyaranta.
A hajdani gyermeküdülőből Nemzetközi Bibliaiskola és keresztény központ lett. Egy hely, ahol a filmes díszletek emléke, a békebeli elegancia és a modern közösségi élet találkozik.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben és Grazban 7 fokot mértek, még Pozsonyban erősen felhős az idő és 8 fok van, Kassán 5 fok van, Ungvárról nem érkezett adat, még Kolozsváron borult az ég és 6 fokot mértek. Aradon 7 fokos a hajnal, Újvidéken 9, még Zágrábban az idő közepesen felhős és 8 fok van. Jobbjonában 6 fokot mértek, még Csíkszeredán borult az ég, záporeső van és 2 fokot mértek. Nemrég átadták a Veszprémi Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz új épületét. A projekt Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében, valamint uniós támogatással valósult meg. Mostantól méltóbb módon folyhat az oktatás a Veszprémi Egyetem saját telephelyén. A riporter Felszegi Csaba.
A Veszprémi Pannon Egyetem Nagykanizsai telephelyének beruházása több mint 4 milliárd forintnyi támogatásból valósult meg. Eddig a Zala vármegyei városban nem volt önálló helye a kampusznak, mostantól azonban egy korábban megvásárolt és felújított épületben új, modern módon folytathatják a munkát.
Nagykanizsán most már több mint 25 évvel ezelőtt kezdődött a felsőoktatás, ahol gyakorlatilag a rendelkezésre álló épületek, az önkormányzat tulajdonában levő épületek, úgyhogy a Pannon Egyetem bére épületei voltak ezek valójában.
Gerencsérné dr. Berta Renáta, a Veszprémi Pannon Egyetem fejlesztési rektorhelyettese, egyetemi docens.
Ezt 2024 évben megvásároltunk Pannon Egyetem egy olyan épületkomplexumot, ami korábban a MOL-nak a tulajdonában, illetve a geodézia tulajdonában volt. Itt kutatási tevékenységet folytattak annak idején, és akkor, amikor a COVID kutatásba belekezdett a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampusza, abban az időszakban kerestünk egy olyan helyet, ami egy kicsit lehatárolható a jelenlegi tevékenységeinktől, hiszen korábban egy általános iskolának az alsó épület együttesében dolgoztunk, ott voltak a laborjaink, majd amikor ez a lehetőség adódott, hogy COVID kutatásokat a szennyvízből történő vírus kimutatásával foglalkoztunk, akkor fedeztük fel valójában ezt az épületet, hogy nagyon jól hasznosítható lenne kutatási célra. Ott alakítottuk ki azt a szeparált részt, ami gyakorlatilag független volt az egyéb kutatásainktól, és hát nyilván megtetszett ez az épület mindannyiunknak, hiszen egy kutatási épületről beszélünk. A lehetőség adódott ennek a megvásárlására évvége fele, és élt ezzel a Pannon Egyetem, majd ennek a további felújítására pedig egy pályázat keretében a 25-ös évben került sor.
Több mint 4 milliárd forint, ha jól tudom.
A teljes pályázati költségvetés, ami rendelkezésünkre állt, az több mint 4 milliárd forint volt. Ennek egy részéből került felújításra a Nagykanizsai kampusz telephelye. Az egyéb költségek, az pedig energetikai beruházásra a Veszprémi telephelyen kerültek költésre.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor a hallgatói és a kutatói infrastruktúra javul most ezzel?
Igen, sőt, kialakul egy olyan hallgatói, kutatói infrastruktúra, azt gondolom, ami a 21. században abszolút előnyt élvező, hiszen egy helyre tudjuk koncentrálni mind az oktatási, mind pedig a labor gyakorlati tevékenységeinket, amik a mérnöki területeket érintik. Itt különösen ebben az épület együttesben a vízes kutatásokkal foglalkozó kutatócsoport és a hozzájuk tartozó hallgatói szféra, aki nem csak a BSC, MSC képzésben résztvevő hallgatók, hanem jelentős PhD hallgatókkal rendelkeznek. Emellett pedig a megújuló energiakutatásokkal foglalkozó csoport kerül még ebbe az épület együttesbe, és egy harmadik terület területen pedig egy úgynevezett tehetséggondozó kis műhely került kialakításra, ahova a középiskolásokat, illetve az érdeklődő természettudományok iránt leginkább érdeklődő fiatalokat fogadjuk, mint egy nyitott laboratóriumi tevékenységbe.
A beruházásnál kiemelt figyelmet kaptak a fenntarthatósági szempontok. A cél, hogy a laborok ne csak a tudományos fejlődést, hanem a környezeti felelősségvállalást is szolgálják, folytatta Gerencsérné dr. Berta Renáta, fejlesztési rektorhelyettes.
Nagy hangsúlyt fektettünk erre, hiszen egy energetikai felújítás keretében elnyert pályázaton tudtuk a felújítás nagy részét megvalósítani, mivel a Nagykanizsai kampusznak hivatása és hitvallása a körforgásos gazdaság fenntarthatósághoz történő kapcsolódás, emiatt is rendkívül fontosnak tartottuk, hogy a vizes és a megújuló kutatásaink egy olyan területen valósuljanak meg, ami méltó ehhez a kutatási tevékenységhez. Így nem csak az energetikai, hanem egy olyan belső terek, szemléltető tereknek a kialakítása is megvalósul, ami azt gondolom, hogy a jövő generációjának, illetve a jelenlegi fenntarthatósági szempontokat figyelembe vévő oktatás portfóliót is meg tud valósítani.
Egyre nagyobb az igény és az érdeklődés a természetes gyógymódok iránt. A gyógynövények nem csak a népi gyógyászatban fontosak, napjainkban is egyre inkább teret hódítanak. Persze itt fontos elkülönítenünk egymástól a természetes, a hagyományos és a bizonyítottan nem működő homeopátiás gyógymódokat. Az új trendekre reagálva a Miskolci Egyetem levelező gyógynövény szakirányt indított. Bétót Erika információi.
A Miskolci Egyetem területén vagyunk, és kisétáltunk Pászk Norbert egyetemi tanárral, aki a Miskolci Egyetemen a gyógynövény szaknak a tanára, illetve a megálmodója is, ha jól tudom, ugye?
Így van, a gyógynövény tanácsadó szakirány továbbképzésünk az harmadik éve fut most már. Minden évben egy olyan 15-20 hallgató fut a képzés. Igyekszünk minél inkább gyakorlatorientáltá tenni a képzést. Ennek következményeképpen ugye most már illóolaj lepárló laboratóriumot alakítottunk ki, emellett ugye egy új gyógynövénykertünk van, magas ágyásos és sima gyógynövénykertünk. Itt körülbelül a hallgatók 40-50 féle termeszthető gyógynövényt és fűszernövényt tudnak megismerni, illetve nagyon sok más fejlesztés is folyamatban van, például egy gyógynövény feldolgozó háznak a kialakítása is.
Kijöttünk ide a magas ágyásokhoz, azt mondja, hogy 2, 4, 6, 8, 10 ágyás, jól számolom, 10 ágyás van. Itt milyen növényt látunk?
10 magas ágyásban körülbelül egy olyan 60 gyógy és fűszernövény palánta található. Itt elsőként menta látható, borsmenta látható. Nagyon-nagyon gyorsan, könnyen szaporodik. Látszik is itt a magas ágyásban, hogy már benőtte szépen az egészet.
Ah, tényleg menta illata
így van.
Igen, ez nagyon
van.
Jó. Limonádéba nagyon, én is nagyon szeretem, de bevallom őszintén, nem ismertem volna meg, mint növényt így elültetve.
Igen, meg nehéz is a mentaféléket. Nagyon sok menta van, több száz.
Többféle van?
Így van, így van. Ez ugye a borsmenta, az egyik legismertebb, de mellette még például fodormentával, macskamentával is itt a kertben is találkozhatunk.
És a menta az milyen jótékony hatással van a szervezetünkre?
A menta az például meghűlésre, légzőrendszeri problémák esetén alkalmazható, emellett emésztési problémákra is nagyon jó. Egy gyomorrontásnál például étvágytalanságnál is alkalmazható.
És akkor menjünk tovább. Gondolom ezeket az ágyásokat már a hallgatókkal ültették, ugye?
Így van, az ágyásoknak a kialakítása is a hallgatókkal együtt történt, illetve az itt található növényeknek a gondozása, a feldolgozása, ez mind a hallgatókkal gyakorlati órák keretében történik.
Gyógynövény szakos hallgatóval sajnos nem találkoztam, mert az oktatás levelező rendszerű, és hétfőn vannak az óráik. Azonban megszólítottam néhány egyetemi hallgatót, akik a gyógynövényparkban jártak.
A lándzsás úti fűt szoktam, a lándzsás úti fűszirupot, hogyha köhögök, ilyen enyhe köhögésnél, és ez nekem be is szokott válni, vagy pedig a kövi rózsát, azt például a fülemre szoktam, mert én eléggé fülgyulladós vagyok, vattába áztatok a levéből, és azzal betömöm a fülemet, és az is úgy el szoktam ulasztani ezt a kezdeti gyulladt állapotot. Ha nem is gyógynövények, de például sok fűszernövény van ott, a kertbe, azokat úgy jobban ismerem, meg úgy használom is.
Krém is inkább használok, az a fekete nadájtőt.
Az különböző sérülésekre.
Igen, ilyen zúzódásokra, inkább lilulásokra. Hát én inkább teákat szoktam, kamilla, borsmenta, ami nálunk ilyen gyakoribb, az a kakufű.
A hétköznapokban szerepelnek a gyógynövények?
Igen, igen, abszolút.
Miskolci Egyetemen 3 éve indult el az oktatás, gyógynövény szakértőket képeznek. Milyen volt a jelentkezés?
15-20 főt szoktunk általában
általában felvenni, sokkal több jelentkező van egyébként, de ugye meghúzzuk a határt, hiszen akár gyakorlatokon is sokkal jobban tudunk kevesebb hallgatóval foglalkozni, sokkal mélyebb ismereteket tudunk átadni a számukra. Bármilyen alapdiplomával lehet érkezni, akár mesterképzésről vagy alapképzésről érkeznek a hallgatók, tehát nem elvárás az, hogy egészségügyi területről érkezzenek, megkapják itt a szükséges tudást, ugye az alapokat, egészségügyi anatómiai élettani ismereteket is, azért, hogy ugye megfelelően tudjanak ajánlani egy-egy betegség esetén különböző gyógynövényeket, hiszen elengedhetetlen ahhoz, hogy felismerjék a természetben a gyógynövényeket, vagy hogy megfelelőképpen tudjanak akár egy teakeveréket, egy kenőcsöt előállítani a gyógynövényekből.
Ma van a Föld napja, melyet hazánkban 1990 óta rendeznek meg. Ebből az alkalomból az országban számos eseményt tartottak és tartanak a napokban, valamennyi a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Bodrog-Olasziban például a helyi jelentőségű természetvédelmi területek, valamint emlékek megőrzéséről és megvédéséről számoltak be civil szervezetek és szakemberek az érdeklődőknek. És mi az a védett érték? Például egy fa. Védelmüket bárki javasolhatja a helyi edzőnek. Gyarmati Péter információi következnek.
Magyarországon jelenleg több mint 1700 helyi jelentőségű védett természeti terület található. Ezek mérete, eloszlása mozaikos. A területeket a települési önkormányzatok saját hatáskörben nyilvánítják védetté, mondta Molnár Antal, a Zöldkör Egyesület elnöke a Kossuth Rádiónak. A témában a napokban tartottak egy konferenciát Bodrog-Olasziban.
Magyarország területének a 21%-a valamilyen természetvédelmi védettséget élvez. Hát döntően a Natura 2000, ugye az Európai Uniónak az ökológiai hálózata 2004. május 1-től ez is beköszöntött nálunk, illetve különböző nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, országosan védett, illetve helyi védett területek teszik ki ezt a 21%-ot. Az Európai Unióban egy bizonyos stratégia, ami 2030-ig határozza meg a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos teendőket, abban egy olyan ezzel a céldátummal egy 30%-os mutató szerepel, tehát törekedni kell a tagállamoknak, hogy a egyes államokban a 30%-ot érje el a védett területek értéke. Én úgy gondolom, hogy Magyarország nem áll egyébként rossz helyen, vagy legalábbis az intézményrendszer tekintetében. Ehhez egy eszköz lehet települési önkormányzatok, vagy akár civil közösségek, mint kezdeményezők részére, hogy helyi jelentőségű természetvédelmi területek kialakítását kezdeményezzék, emlékek, amik döntően fák, fasoroknak a kialakítására. Ezért szerveztük ezt a mai rendezvényt is, hogy kedvet kapjanak a térség önkormányzatai, magánszemélyek, akár civil szervezetek, hogy bővüljön ez a kör. Bár itt a Bodrog mentén egyébként nem áll rosszul, tehát itt azért van Natura 2000, meg a tájvédelmi körzet is, de én úgy gondolom, hogy azért vannak még olyan természetleg értékes területek, amik megérdemelnék ezt a kitüntetett figyelmet.
Van még Magyarországon annyi értékes terület, hogy elérjük ezt a 30%-ot?
Elég sok olyan aktív természetvédő közösség van, tehát civil szervezetekre gondolok öntően, meg magánszemélyek, akik fontosnak tartják ezt, és bizakodok ez irányba.
Az ország egyik legszebb, de még alig felkapott vidékén kanyarog a Bodrog. A Tisza mellék folyója egy különleges érintetlen tájat hozott létre. Ezt a vidéket szeretné népszerűsíteni és így megvédeni az Aktív Bodrog Szövetség. A szervezet nemrég alakult, mondta dr. Remenyik Bulcsú, a szövetség elnöke.
Az Aktív Magyarország az, ami segítette a létrejöttünket az aktív turizmus fejlesztésére a Bodrog mentén, hogy ne pontszerű fejlesztések legyenek, hanem végig a Bodrog mentén fejlesztéseket hajtsunk végre közösen. Az elképzelések szerint ugye tehát magát a víziturizmust fejlesztjük, de mellette természetesen a kerékpáros turizmust, a vakancsos turizmust, tehát minden hozzánk tartozik. Leginkább amit csinálunk, a programokat szervezünk, ezek között például most lesz május 2-án a víziring, ami egy nagy felvonulás a Bodrog folyón, hajós felvonulás több mint 200 ember részvételével, de sárkányhajó fesztivált is szerveztünk, tavaly is, most is lesz Patakon és Tokajban, és konferenciát, workshopokat szervezünk, ahol népszerűsítjük a Bodrog folyón való víziturizmust.
Ez a vidék páratlan, aki erre járt, már tudja, hogy micsoda értékek vannak itt, és mennyi szépség, de ahogy mondják, manapság nem olyan felkapott, mint mondjuk a Dunántúl bizonyos térségei, kevésbé ismert. Az a szándék, hogy minél több helyre eljusson, minél többen megismernék és ide jöjjenek. Mert kétség kívül, hogyha a 37-es úton végig megyünk és Sárospatak meg Tokaj között, akkor nagyon sok érték van, de megint mondom, én azt látom, hogy nem annyira felkapott.
Igen, itt az lenne a célunk, hogy egy appot is létrehozzunk, ami összeköti ezeket a látványosságokat, attrakcióelemeket, és ezzel együtt bekapcsolnánk az egész Tokaj egyaját a turizmus fejlesztésbe. Valójában ugye a népszerűsítés is a cél, hiszen van honlapunk is, és igyekszünk minden rendezvényen részt venni, de igazából ugye áttörést az hozna valóban, hogyha maga Tokaj és Tokaj egyen átadnák ezeket az új fejlesztéseket, attrakciókat, az épülő szállodák mind megépülnek, olyan infrastruktúra épülne ki, ami azt eredményezné, hogy Budapest és Hévíz után a harmadik leglátogatottabb desztinációvá tehetné majd a térséget.
Veszélyhelyzet kihirdetését sürget Szombathely polgármestere a nagymértékű aszbesztszennyezés miatt a városban és környékén, miután az Oladi Plató elnevezésű városrészen az utakra terített kőzúzalékban a megengedett kibocsátás 292-szeresét mérték. Csak itt a környéken 24 utcát és mintegy 1100 embert érint a helyzet. A kármentesítés elérheti az akár 3 milliárd forintot is. Gergő Judit riportja.
Másfél évig kerestük az ingatlant, hogy a családom részére egy zöldövezeti kertvárosi részen lakhassunk, ahol ugye sokat lehet a természetben is tartózkodni. Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
Ezt mondja ez a szombathelyi hölgy, aki az Oladi Plató nevű városrészen él. Április 13-án derült ki, hogy a térség azbesztel szennyezett, miután az ottani 24 utcát ausztriai kőbányákból hozott kőzúzalékkal terítették le. Az ebből felszálló porban volt, ahol a határértéket 292-szeresen meghaladó tartalmat mértek. Az aszbesztről a 60-as években állapították meg, hogy káros az egészségre, mondta el az érintett lakosságnak szervezett fórumon dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos.
Kiporzással a levegőbe kerül, belélegezzük, és ezek a rostok, hogyha bekerülnek, akkor hosszú idő elteltével, 20-30 év, múlva olyan betegségek alakulhatnak ki, amelyek akár súlyos betegségek is lehetnek.
Jelenleg a Greenpeace és a megyei tiszti főorvos ajánlása szerint védekeznek az ott élők.
Vizezzük a lábtörlőket, nem szellőztetünk, csak ha esik az eső, a cipőinket kint tartjuk, a maszkokat használjuk, és hát sajnos minél kevesebbet tartózkodunk a kertbe.
Emellett a kőzúzalékkal terített utakon való közlekedés során maximum 10 kilométeres sebesség engedett meg, csak az ott élők hajthatnak be a területre, és ajánlott a folyamatos locsolás, illetve az FFP maszkok használata is. Szombathely polgármestere Nemény András szerint a vörösiszap katasztrófához hasonló a helyzet, ezért a kormányhoz fordult, hogy hirdessenek ki lokális vészhelyzetet.
Ez olyan helyzet, amelyik az önkormányzat hatáskörén alapvetően túl nyúlna, és szerintem veszélyhelyzetet kellene kihirdetni kormányzati szinten, de amit az nem történik meg, addig tesszük, amit tudunk. Amire koncentrálunk, az az ideiglenes intézkedések, a lakosság folyamatos tájékoztatása és megtalálása annak a végleges és nagyon gyors megoldásnak, amelyik a kiporzást megszünteti. Elsősorban az Olad Plató területén, de vizsgáljuk, hogy a városnak melyik területe lehet még érintett, és amennyiben több terület is lesz, ott is intézkedni fogunk azonnal.
A végleges megoldás az a lefedést jelenti?
Igen, azt látjuk, hogy egy ekkora területen a teljes elvitel az olyan aránytalan nagy kárral járna, nagyon sok ideig tartani és nagyon nagy kiporzással, ami igazán veszélyeztetni a lakosságot és az egész várost. A lefedés viszonylag gyorsan meg tudnánk csinálni jó minőségben.
Mekkora forrást igényel ez feltételezések szerint?
Ez legalább 3 milliárdos forrás a mostani számításaink szerint, és ez a lefedést jelenti, és ez csak ezekre az utakra vonatkozik, meg még egy-két parkolóra. A városnak a további területe, magánterületek is érintettek lesznek, valószínűleg további forrást fog igényelni.
Mivel ekkora összeg nem áll rendelkezésre, vélhetően a Viszmajor keretből kell majd forrást igényelni, de a kormányváltás miatt elhúzódhat az eljárás. Ráadásul legoptimálisabb esetben is minimum 2 hónap az utak lefedése. Közben folyamatosan derül ki, hogy Vasvár megye több térségében is használták útborításra, illetve építkezéshez a burgenlandi bányákból származó kőzúzalékot. Így vélhetően Bozsok, Velem, Gencsapáti és Kőszeg is érintett lehet az aszbeszt szennyezésben.
Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. Dunajváros és Pusztaszabolcs között vasárnapig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy a hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok később érkeznek Dunajvárosba, valamint onnan a megszokottnál korábban indulnak Pusztaszabolcs felé. Jó utazást kívánok!
5:30. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. A klimatikus viszonyaink rámutatnak, a jövő az alkalmazkodásé, legyen szó növénytermesztésről, állattenyésztésről, vagy éppen mind a kettőről. Mindezekről szót ejtünk 6 óráig, előtt azonban most jöjjenek a hírek, a stúdióban Ceglédi Edit.
A híreket Breska Dániel szerkesztette. Az Egyesült Államok pakisztáni kérésre meghosszabbítja az iráni tűzszünetet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, felfüggesztik az Irán elleni támadásokat, egyúttal folytatják a Hormúzi szorosra vonatkozó blokkádot. Az Egyesült Államok Izrael és Irán közötti kéthetes fegyvernyugvás eredetileg éjszaka járt volna le. Egyelőre nem tudni, hogy a másik két ország betartja-e a fegyvernyugvást. Csaknem 3 hónap leállás után akár már ma újraindulhat a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, miután befejeződött a rendszer helyreállítása. Ezt az ukrán elnök jelentette be. Kijev cserébe az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel feloldását várja. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közölte, hogy az ügyben akár már ma pozitív döntés várható. Május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnök. Sólyog Tamás azután hozta meg a döntést, hogy egyeztetett a parlamentbe jutott pártok képviselőivel, akik elfogadták a Tisza párt által javasolt dátumot. A hétvégi időpontot azzal indokolták, hogy az új kormány eskütétele alkalmából egy nagy országos rendezvényt hirdetnének a Kossuth térre. Sikeresen lezárult a Pázmány Péter Katolikus Egyetem több mint 2 milliárd forintos fejlesztése. A beruházás részeként a többi közt modern robotikai rendszereket szereztek be, bioinformatikai munkaállomásokat alakítottak ki, valamint több előadó termet megújítottak. Többnyire napos gomoly felhős idő várható, csak délnyugaton lehet kisebb eső, zápor, megélénkül a szél. Napközben 13-17, késő este 1-10 fok lesz. A körzeti időjárásról Kulik Bencét hallják.
Budapesten 8 fokot mértek, még Győrben és Moson-Magyaróváron 5 fokos a hajnal, Sopronban és Szombathelyen 6 fok van, Pápán 4, még Veszprémben 6 fokot mértek, Székesfehérváron 8 fok van, Szentgotthárdon és Zalaegerszegen 4 fokot mértek, Keszthelyen és Nagykanizsán 6-ot, Kaposváron 7 fok van, még Siófokon 11 fokot mértek, Pécsett és Pakson 8 fok van, Baján 6, Kecskeméten és Egerben 5 fokot mértek, Széchenyben a hajnal 1 fokos, Miskolcon 6, még Szalonnakon 3 fokot mértek, Karcagon 1 fok van, Debrecenben és Nyíregyházán 5 fokot mértek, Záhonyban és Szegeden 4-et, Békéscsabán a hajnal 2 fokos, Kékestetőn pedig 1 fokot mértek. 5:30 múlt 3 perccel. Most pedig következzen néhány ajánlat a következő szűk fél órából. A tavaszi vetés egyre korábbra szorul, a rövid tenyészidejű kukorica így egyre kívánatosabb lesz.
Hosszafaújú hibridek is be tudnak érni időben, viszont hogyha mégiscsak csapadékos év van, akkor szintén későn betakaríthatók, úgyhogy azért rizikós nagyon hosszú faújú kukoricákat választani.
Aztán a termálvizekben nem csak fürdeni érdemes, alkalmas a paprika fűtésére, sőt a harcsák nevelésére is.
Magyar tenyésztésű afrikai harcsa, szálkamentes, és ami fontos a termelése során, nem használunk egy semmilyen gyógyszerkészítményt, olyan technológiát fejlesztettünk, ahol a víztisztításnak köszönhetően nincs szükség gyógyszeradagolásra.
6 óra előtt jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Éppen szépen virágzik és színesen pompázik a kínai lila akác, vagyis a viszteria. Hogyan válaszunk fajtákat a kertünkben? Mi a titka annak, hogy virágozzanak ezek a növények? Jó ötlet magról venni? Hogyan gondozzuk őket? Bozsik gazda rovata következik a kínai lila akácról.
A kínai lila akác, vagy más szóval a visztéria, nagyon sok hallgatónknak nem virágzik. Dr. Orlóci Lászlóval, az ELTE fűvészkertjének igazgatójával egy csodálatos sövény mellett állunk, és itt mindegyik növény másmilyen.
A legismertebb ez a sinensis, illetve a floribunda, illetve az az érdekessége, hogy van egy speciális, néha fajnak mondják, néha alfajnak mondják, ez a visztéria sinensis macrobotrys kör, ami elsősorban az ázsiai, kínai, japán kultúrvonatkozásban említett, ezek fogyérzékeny lila akácok, tehát jobban érzékenyek a téli hidegre, mint a közönségesebb nálunk, nem honos, csak nálunk ültetett változatok. Viszont óriási különbség az, hogy ezeknek a virágfürtje tömöttebb, kisebb, de a egyes virágok kétszer akkorák, mint a hagyományos lilaakácnál, és ami a legkülönlegesebb bennük, hogy bódítóan erős illatúak. Tehát amikor ezek itt virágoznak, akkor itt a fél nyolcadik kerület a környéken élvezi ennek a mézéves illatát, főleg esti órákban. Ezt mindenképpen egy ház déli fala elé, egy mediterrán védett fekvésbe ültessük ki, mert nagyon sok esetben a hajtások vége visszafagy. Viszont nagy eredménye és nagy előnye ennek a növénynek, hogy egészen fiatal korba és egészen rövid csapos metszés esetében is, hát látszik, hogy szinte vesző más nincsen, csak virág.
És van fehér lila akát.
Igen, különböző színváltozatok léteznek, egyszerű és telt virágúak is léteznek, és a színekben pedig ugye a fehér, a rózsaszín, a lila, a majdnem szinte kékes lila és szinte bordó színek is léteznek. Sőt, hát van egy olyan, amelyik annyira kék, hogy szinte már fekete, ilyen is létezik, és azok közül is mondjuk a telt virágú típusok azok a fantasztikusabb látványok, de mégis azt kell mondjam, hogy nem is a virágszínek, hanem a virág tömege az, ami díszít ennek a növénynek. Tehát hol tart ma a kertészeti nemesítés? És ott tart ma a kertészeti nemesítés, hogy ki nemesítették a folyton virágzó lilaakácot. Tehát ma már nem csak tavasszal van lilaakác virágunk, és nyáron valamikor június végén, amikor másod virágzik, hanem egész évben folyamatosan. Ennek egy az apropója, vagy egy volt a nyitja, hogy sikerült ezt a nemesítést megtenni. A veszőn található virágrügyekből fejleszti a virágait, és aztán nyáron még egyszer a hajtásokon, de nagyon elvétve, viszont addig szelektáltak, mi kiszelektáltak azt a fajtát, ami csak hajtáson virágzik. Ez azt jelenti, hogy a fejlődő hajtások vége mindegyike virágban zár, és a folyamatosan nyírjuk, folyamatosan hozza a virágzó végű hajtásokat. Ez a folyton virágzó lila akác, ez ma már létező növény, lehet kapni a kereskedelmi gyakorlatban.
Attól viszont óvakodjunk, hogy mi saját magunk magról vessük, mert akkor jöhetnek ki esetleg a sohasem virágzó példányok.
Azt nem mondanám, hogy soha nem virágzik, elég hosszú időt kell élni ahhoz, hogy megérjük. Én magam is vetettem lilaakácot magról, még valamikor nagyon-nagyon régen diákkoromban, és hát meg kell mondjam, hogy már meglett apa voltam, amikor ezek a tövek elkezdtek virágozni, viszont nagyon örültem neki, hogy 15-20 év alatt virágba borulhattak ezek a kis csemeték.
Dr. Balla László, a híres búzanemesítő, kérdezte, hogy már a második emeletig felfutott a lilaakác, és még mindig nem virágzik.
Igen, hát ez egy gyakori dolog, kellő sok időt kell vele várni, illetve akkor nem szokott virágozni, hogyha túlságosan vegetatívan tartjuk a növényt. Ez lehet árnyékhatás is, tehát hogy nagyon árnyékos helyen van a lilaakác, mert egyébként szereti a fényt. Illetve lehet egy másik probléma, hogy túlzottan nitrogén túlsúlyos táplálásban részesült, és ilyenkor kevésbé, nem árt egy picit sanyargatni. Tehát picit szárazabb a helye, kevés nitrogén ellátásban van része, akkor hamarabb fordul generatív fázisába a növény.
A nehezen kiszámítható időjárás miatt a hazai gazdálkodók évek óta kísérleteznek az úgynevezett rövid tenyészidejű szántóföldi növényekkel. Még korábban könnyű volt megmondani, mikor kell például a kukorica tavaszi vetését indítani, most ezt előrejelezni elég nehéz. Ám az látszik, hogy az időpont folyamatosan egyre korábbra kerül. A cél sokaknál az, hogy a növény minél hamarabb beérjen, hogy akár még a komoly hőstressz vagy aszály előtt be lehessen takarítani. A riporter Bicsák Eszter.
Magyarszék nagyon jó környék mezőgazdasági szempontból. Milyen fajtákkal dolgoznak és mekkora birtokon?
Pretl Nándor. Nagyon sok ugye a domb felénk, barna erdőtalaj, illetve réti talaj a lapokon, amiken van, amikor nagy a víznyomás. Alapvetően a hagyományos kultúrákat termesztjük, búza, kukorica, napraforgó, illetve az utóbbi években szójával is próbálkoztunk.
Nagyon kíváncsi lennék, hogy a szójával mik a tapasztalataik. A szójával ugye időről időre mindig próbálkoznak a gazdálkodók, főleg akkor, amikor jó az ára, van egy ilyen fajta gazdasági nyomás vagy igény. de azért a szója egy speciális növény, nagyon érteni kell hozzá.
Szójával csak az elmúlt 2 évben próbálkoztunk, először csak 10 hektáron, a második évben pedig 40 hektáron. A nagyon korai érésidőt választottuk a szójából.
Ez bevált?
Igen, igen, bevált. Így lehetőség volt még őszi vetésre.
Gondolkoznak-e olyasmin, hogy minél rövidebb tenyészidejű fajták? Én most gondolok itt a klímaváltozásra, mert azért Baranyát is eléggé szépen látszik, hogy érinti lassan-lassan az, hogy kevés a csapadék utánpótlás, hamar kiszárad a föld alsóbb rétege. Figyelni kell talán erre is most már.
Igen, kukoricából már az elmúlt években inkább a rövidebb tenyészidejű hibrideket vetettük, bár azért is, mert sokszor jön utána őszivetés, tehát fontos, hogy idővel lekerüljön. Klímaváltozás miatt azt vettük észre, hogy a hosszabb fahújú hibridek is be tudnak érni időben, viszont hogyha mégiscsak csapadékos év van, akkor szintén későn betakaríthatók, úgyhogy azért rizikós nagyon hosszú fahújú kukoricákat választani.
De mi is az a FAO szám? A mértékegységet a kukorica hibridek besorolására alkották meg, jelezvén, hogy milyen hosszú a beérési idő, azaz mennyi idő telik el a vetés és a lehetséges betakarítás között. A 200-as például igen korai, a 600-as már hosszú tenyészidőt jelöl. Ezek a fajták be sem érnének hazánk területén. Persze igen egyszerű lenne azt mondani, ha kiszámíthatatlan az időjárás, vessen mindenki alacsony faújú kukoricát. A hosszabb tenyészidő mellett szól például, hogy mindig bőségesebb termés várható, így jobb hasznot is hozhat. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke azt mondja, a klímaváltozásra adott válaszok területenként eltérnek, ezért nem is létezhet egyféle megoldás a hazai szántóföldeken.
A klímaváltozás nagyon sokféleképpen lehet válaszolni, vagy kihívásokra. Ugye az egyik ilyen dolog az, hogy megpróbálunk úgy talajt művelni, hogy minél kevesebb csapadék párologjon el belőle, minél kevesebb művelettel, és annak olyan lehetőségek, hogy egy korábbi vetéseket, hát ugye korábban is melegedett elmúlt években a talajok, hamarabb érte el a 7-8 fokos talajhőmérsékletet a talaj, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Ugye 30 évvel ezelőtt május első dekádjában volt az a optimális hőmérséklet, amikor a kukoricát lehetett vetni. Most az elmúlt években már az április elejére tolódott előre, úgyhogy vannak ilyen elképzelések is, és többen próbálják azokat, hogy a extra korai hibridek, amilyen 200 FAO számos hibridek, ezek ugye a hőösszeget jelenti, tehát, hogy minél kisebb hőösszeg kell ahhoz, hogy a növény beérjen és termést tudjon növelni. Ezek a kisebb hőösszegű növények, ugye, amelyik korábban is vethetők, a júliusi nagy, vagy az augusztusi nagy hőségre gyakorlatilag már olyan állapotban lehetnek, hogy nem tesz bennük olyan kárt, mint a későbbi tenyészidejűnek, de ugye ezt mindenkinek egyéniknek kell eldönteni, tehát erre nincsen úgymond kincstári válasz, hanem minden termelőnek a saját adottságaival kell tisztában lenni. Ugye 10 éve beszélünk a helyi specifikus szántóföldi növénytermesztésről, és most eljött az idő, hogy alkalmazni kell, mindenkinek a saját mikrohelyi adottságának megfelelően kell a választ megtalálni a kihívásokra.
Egy Szentes melletti kis gazdaság maximálisan kihasználja a délalföldi termálvizeket. Bakó Dániel családi gazdaságában már második generáció termeszt üvegházi paprikát. A sátrakat már nagyon régen termálvízzel fűtik, és néhány éve egy egészen új profilt hoztak létre. Afrikai harcsát tenyésztenek az üvegház lehűtött vizében. Nagy Margit riportja.
A céget 2016-ban alapítottuk, 2019-ben nyertünk el olyan pályázatokat, amivel tudtunk egy haltermelőtelepet és egy halfeldolgozót létesíteni. 2021-ben történtek az első vágások.
Milyen hal ez?
Ez egy afrikai harcsa, magyar tenyésztésű afrikai harcsa, szálkamentes, és ami fontos a termelése során, nem használunk semmilyen gyógyszerkészítményt, olyan technológiát fejlesztettünk, ahol a víztisztításnak köszönhetően nincs szükség gyógyszeradagolásra. Elég kevés olyan húskészítmény van világon egyébként, ami ennek a betartásával történik.
Milyen gyógyszerekre kell itt gondolni? Antibiotikumokra, fertőtlenítőszerekre?
Elsősorban antibiotikumokra, egyéb gyógyszerkészítményekre, amit egyébként az állattartás során ugye alkalmaznak. Itt erre nincsen szükség, hiszen olyan víztisztítási technológiát alkalmazunk, amivel ennélkül is végezhető. Tehát egy nagyon jó minőségű hús van a folyamat végén. Ma már ott tartunk, hogy 2025-ben 500 tonna volt az éves kibocsátásunk. Nyilván ez hal oldalon, ennek a filéje nyilván kevesebb. Igyekszünk ezt a tevékenységünket fejleszteni, és a meglévő termálvíz vagyonunkat tovább hasznosítani erre a célra.
A termálvíz milyen szerepet játszik a haltenyésztésben?
Szóval ebbe a gyógyvíz büszkálnak a halak, hogyha úgy tetszik, hiszen ezek nagyon jó minőségű nátriumhidrokarbonátos vizek, egyébként nagyon nincs is más benne, csak nátrium meg hidrokarbonát, de ami fontos, a hő tartománya ennek a víznek, tehát mi a kertészetben ugye lehűtjük ezt a vizet, kijön a földből 65 fokkal, lehűtjük mondjuk akkor már egy 35 fokos vízünk van, és ennek a halnak a hőigénye 28 fok. Tehát kiválóan tudjuk használni haltermelési célra, megfelelő víztisztítási technológia mellett. Tehát itt két cél van. Az egyik az, hogy utóhasznosítsuk a termálvizet, tehát tovább tartsuk a termelésben, ezáltal fenntarthatóbb a tevékenységünk. A másik cél pedig az, hogy egy jó minőségű halhús bocsájtsunk ki a piacra. Ez meg is van.
Van feldolgozó is, az is itt van helyben önöknél.
Két részre kell bontani, az van egy szennyes övezet, ott megtörténik a fejleválasztása és a zsigerelése, egy mosás történik, és utána a tiszta övezetben pedig a nyúzás és a filézés történik, mert a bőrt le kell választani a húsról, illetve a gerincről kell leválasztani, ez adja a filét, a filéki hozatalt.
Amikor évekkel ezelőtt beszélgettünk erről, akkor azt mondta, hogy lassan alakul a piac. Hol tudják eladni ezt a halhúst?
Belföldön adjuk el egyelőre elsősorban, de nyitogatunk exportpiacok felé is, van érdeklődés erdélyi részről, Ausztria felől, tehát van lehetőség kifelé is mozdítani. Én úgy gondolom, hogy ez indokolhatja azt a fejlesztési elképzelést, amit szándékunkban áll megvalósítani.
Mit szeretnének még fejleszteni ezzel a haltenyésztéssel, illetve feldolgozással összefüggésben?
A teljes folyamatot szeretnénk fejleszteni, ez azt jelenti, az ivadéknevelés, a haltermelés és a feldolgozás bizonyos szintű automatizációjával szeretnénk előrébb jutni.
Milyen forrásból gondolják előteremteni a pénzt?
Több pályázatunk van bírálat alatt, ez azt jelenti, hogy a MAHO Plus jelenlegi, ez a Magyar Halászati Operatív Program keretéből lehet ezeket finanszírozni. A haltermelés és feldolgozás speciális helyzetben van, sajnos egyébként, tehát sehonnan máshonnan nem lehet finanszírozni, sem a VP-ből, sem pedig a GINOP-ból nem lehet ide forrásokat csoportosítani. Ezért minden fejlesztési elképzelést a MAHO-ból kell, hogy megvalósítsunk. Törekszünk arra, hogy több pályázat beadásával elérjük azokat a fejlesztési célokat, amiket megkívánunk valósítani.
Gondolom, hogy ezekhez kell saját forrás is.
Saját forrás is kell, illetve bank is kell. Kedvező lehet még az az elképzelés, hogy kibővíti a kormány a beruházási hiteleket a tekintetben, hogy a kamatszinteket lejjebb viszi, és kamattámogatással próbálja ösztönözni ezeket a beruházásokat.
Összesen milyen volumenű beruházást terveznek?
Ez milliárdos nagyságrendű beruházás, mivel a teljes vertikumunkat érinti. Ha minden jól megy, akkor 26 lenne a tervezés, tehát ugye a kiviteli terveknek az elkészítési ideje, és 26 végén, 27 elején indulhatnának a beruházások.
Olaszország agrárkibocsátása az egyik legnagyobb az Unióban, de jelentős gondokkal kell megküzdeniük, mint például a szélsőséges időjárással, a vízhiánnyal, valamint a gazdasági és szerkezeti elmaradottsággal, ez különösen igaz a déli területekre. Az ágazatot egyszerre sújtja a klímakrízis okozta terméskiesés, valamint a kistermelői gazdaságok alacsony jövedelmezősége. A munkaerőhiányról nem is beszélve. Sárközi Júlia információi.
Ha Olaszországban megkérdezzük akárkitől, milyen egészségnek örvend az agrárágazat, a válasz biztosan az lesz, hogy egyre nehezebb a helyzet. Ezt mondja a Póalföldön termelő nagyvállalkozó és a szicíliai piacon vásárló háziasszony is, mivel Olaszországban a mezőgazdaság és annak termékei valóban a hétköznapok részét képzik. Az olaszok élete nagyban e körül forog. Az olasz csizmán az agrártermelési szektor első számú gazdasági pillérnek számít, évi 700 milliárd eurót ér, az élelmiszeripart is beleszámítva. Több mint 1 millió vállalkozásról van szó, több mint 12 millió hektáron. Elég megemlíteni az olaszországi zöldség, gyümölcs termesztést, az oliva olajat, a bort vagy a tésztát, amelyek exportja húzó erőnek számít az olasz gazdasági mutatókban. Megjegyezzük, hogy az agrárkibocsátás több mint fele az északi gazdagabb régiókból származik, hiába tudjuk, hogy Nápolyban van a legjobb paradicsom és mozzarella a világon. A termelők elégedetlenek. A magas számok ellenére Olaszországban az utóbbi 50 évben eltűnt a termőföldek 30%-a, és a félsziget minden részéről hallani, hogy a szárazság vagy éppen az áradás miatt egymást követik az igazi katasztrófát idéző állapotok. Az éghajlatváltozás leginkább északon, Piemont, Véneto, Emilia-Romagna tartomány területén érzik meg, és délen, Púliában és Szicíliában, hol az utóbbi 10 év alatt több mint 150 úgynevezett szélsőséges időjárási esemény követte egymást, például amikor idén januárban Szicíliában egy héten át a Harry ciklonnal olyan viharsorozat csapott le a szigetre, amely először homokkal fedte be a területet, majd pedig több méteres hullámokkal. Az olasz kormány ilyen esetekben gyors segélyekről dönt, de nem képes hosszú távon jelentős anyagi segítséget adni az ágazatnak. Ami a kistermelőket illeti, a pandémia után nagyon sokan kiköltöztek a városokból, és nekiálltak olyan almafajtát termeszteni például, mert a reneszánszban ettek utoljára, de a piacon nem tudtak megmaradni. Az olasz agrárágazatban több mint 1 millióan dolgoznak, több mint egyharmaduk külföldi, ami ebben az esetben egykor kelet-európai, ma afrikai és ázsiai munkaerőt jelent. A Róma és Nápoly közötti zöldségültetvényeken többségében indiai férfiak dolgoznak. A munkai balesetek aránya elég nagy, egészségügyi és jogi védelmet az olasz szakszervezetek igyekeznek nyújtani kevés sikerrel. A szerződések 90%-a idény munkára szól. Az olasz zöldség és gyümölcstermelők szövetsége áprilisi találkozóján elhangzott, hogy 100 000 emberre van szükség a szektorban. Egyelőre 50 dolgozót találtak, akik Üzbegisztánból érkeztek. Több mint 1,5 millió tagja van az olasz termelői szövetségnek, a Coldirettinek, amely a római kormány mellett már saját képviselettel bír Brüsszelben és az Európai Parlamentnél is. A Coldiretti az iráni háború elején figyelmeztetett, hogy az üzemanyagárak és a műtrágya drágulása nagy terhet ró az olasz mezőgazdaságra pont most, a tavaszi és nyári munkák idején. Arról már nem is beszélve, hogy az olasz élelmiszeripari termékek 80%-a országúton ér célba, a hosszúkás Olaszországban, ami szintén pluszköltséget jelent a mostani üzemanyagárakkal. A meleg időjárás Olaszországban már megérkezett. Rómában a napokban, a napon 30 fok közeli értéket mértünk, és a forróság eltart őszig. A földeken csak a reggeli és esti órákban tudnak majd dolgozni, a termést minél előbb be kell gyűjteni, a tárolás, a hűtés is egyre drágább. A jelenlegi római kormány külön tárcát állított fel az olaszországi termékek védelmében, ami elsősorban az agrárágazat felkarolását jelenti, de a nemzetközi politikai helyzet, a klímaváltozás, a munkaerőhiány mellett kevés lehetőség jut a modernizálásra is, bár a számok szerint minden ötödik olasz agrárvállalkozás már digitálisnak vallja magát.
Hasonló gondokkal küzd a magyar mezőgazdaság is, munkaerőhiány, generációváltás, tehetségmegtartás, ezek a vidéki munka jövőjét meghatározó kérdések kerültek fókuszba a MATE Kaposvári kampuszán megrendezett cselekvővezető konferencián. A jövő vezetői program részeként megvalósult eseményen hallgatók, szakemberek és vállalati szereplők közösen keresték a válaszokat a munkaerőpiac legégetőbb kihívásaira. Bátori Gyöngyvér összeállítása következik.
Kozma Illés harmadéves mezőgazdasági mérnök szakos hallgató és tagja a MATE jövővezetői programjának. Mint mondja, fiatalként is tapasztalják, hogy az agráriumban és az élelmiszeriparban komoly probléma nem csak a generációváltás, hanem a generációk közötti párbeszéd is.
Komoly probléma a generációváltás, mert nagyon is az látszik, hogy nagyon kevesen dolgoznak az agráriumban, és még az a kör is előregedő stádiumban van, tehát nagyon kevés az utánpótlás. Azt, hogy hogyan tudják megszólítani a fiatalabb generációt, ez inkább szerintem nagyobb cégeknél működik jól, ugyanis azt is látjuk az agráriumban, hogy nagyon sok kis gazdálkodó van, akár úgy egy vagy két fővel, vagy akár családi vállalkozások, és szerintem nem feltétlenül az a céljuk, hogy újabb munkaerőt szólítsanak meg.
A MATE egy másik hallgatója, Kis Sándor, a kihívások ellenére is az agráriumban képzeli el a jövőjét.
Mindenféleképpen szeretnénk valamilyen nemzetközi munkát vagy kapcsolatot építeni, mivel főleg az agráriumban, amilyen nehézségek vannak, szerintem fontos az, hogy az ember tágítsa a látókörét, és akár más országoktól, más nemzetektől, kultúrából emeljen át olyanokat, amik ha nem is teljesen, de valamilyen szinten átformálhatók itthon is. Vannak nagyon nagyra törő terveim itthon az agráriumot megreformálni, akár a szakpolitikai részen, vagy akár csak kutatás részen valamit letenni az asztalra.
A fiatal tehetségek helyben tartása és megszólítása komoly nehézség jelent az agrár- és élelmiszeripari cégeknek egyaránt, mondja Egyedné Lewandowski Havaska, a Finó HR igazgatója.
Küzdünk nehézségekkel, de törekszünk rá, hogy minden generációt meg tudjunk szólítani. Különböző vállalati programokkal, munkáltatói márkaépítéshez kapcsolódóan is törekszünk arra, hogy minden generáció igényét meg is értsük, és ki is tudjuk elégíteni annak érdekében, hogy aztán hosszú távon el tudjanak köteleződni mellettünk, illetve hogy lássák és tapasztalják próbálják a vidéki agrár élet szépségeit ismerni, mert vannak nehézségei, de azért sok szépsége is van ennek a területnek. Én azt gondolom, hogy a bér is nagyon fontos. A bérnek rendben kell lennie, utána tudunk bármi másról beszélni, de önmagában csak a bér, a versenyképes bér nem fogja nálunk tartani sem a fiatal tehetségeket, sem a, akár az idősebb vagy régebb óta nálunk dolgozó kollégákat. És amit még nagyon fontosnak tartok, a hitelesség, ne csak beszéljünk dolgokról, hanem azok valóban úgy is történjenek, ahogy a mindennapjainkban viselkedünk, akár egymással, akár a partnereinkkel, akár nehezebb helyzetekben, de akár a sikerek megünneplése tekintetében is. Azt gondolom, hogy egy stabil, biztos működést, egy nagyon határozott kiállást az egészséges élelmiszer előállítása tekintetében, és egy nagyon stabil és biztos értékrendet. Akkor a gyakorlatban ugye rengeteg programot szervezünk, törekszünk arra, hogy egészséges munkakörülményeket biztosítsunk, hogy a dolgozóink szűrőprogramokon vehessenek részt, családi programokon vehessenek részt, sporteseményeken vehessenek részt.
Élelmiszeripari mérnökből sokáig hiány volt a Dél-Dunántúlon, ezért is indította el a MATE Kaposvári Kampusz az élelmiszermérnök képzést, Vörös Péter főigazgató.
Kaposváron komoly tradíciója van az élelmiszeriparnak, gondolok itt a húsiparra, a tejiparra, illetve a cukoriparra, és amikor felmértük a helyi munkaerőpiaci igényeket, egyértelműen a cégek meghatározták azt, hogy a további fejlesztésükhöz szükség lenne élelmiszer mérnökökre. Itt az első pillanattól kezdve szoros együttműködésbe dolgozunk a helyi meghatározó élelmiszer ipari szereplőkkel, és ez azért különösen fontos, mert számukra is előnyös volt, hogy ők is be tudták iskolázni ide hozzánk azokat az embereket, akik szeretnének élelmiszermérnökök lenni, és ez egy kiváló lehetőség, hogy a cégen belül tovább tudjanak tanulni, tovább tudjanak lépni, és a jövőben a vállalat célkitűzéseit tudják szolgálni.
Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Hajnaltájjal legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adásunkat visszahallgathatják a világhálón, címünk www.mediaclick.hu. Én a hangmérnök Bényi Csaba, a gyártás vezető Szőlősi Éva, valamint a heti szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.
Jól hallottátok! A Cotton Club Singers az én dalaimmal április 25-én Szegeden, az IHA-ban, május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n.
Na, még én is elérzékenyülök.
Reklámot hallottak.